korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked is.
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! A szent evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
Kedves testvérek, az oltári szentségnek az ünnepe igazából, így is mondhatnám, és erről fogok néhány gondolatot megosztani a testvérekkel ezen a bármíg világos, de mégis késői órán, a kenyér ünnepe is. A kenyér szimbolikájáról, hiszen mi is akkor, amikor szentmisére megyünk, teszi ezt a keresztény ember 2000 év óta, akkor egy kenyér köré ül le egy, így mondanám, a kenyér asztala köré, amit a Krisztus hagyott ránk az utolsó vacsorán. Amikor az Úr napja ünnepe előtt kézbe vettem ezt a mai evangéliumot, és eltűnődtem azon, hogy miről is szól ez az ünnep, akkor elsőként a kenyérnek a jelképe, szimbolikája volt az, ami az eszembe jutott. Meg az, vagy az is, hogy hogyan sütötték a régi emberek a kenyeret. Micsoda rituálé volt. Nem csak a kenyérsütés, ahogy készültek a kenyérre már a vetéstől kezdve, de most a sütésről. Jól emlékszem magam a gyerekkoromban, amikor édesanyám kenyeret sütött. Ez úgy történt, hogy szembe szomszéd asszonnyal, aki rokon is volt, szerdánként sütötték mindig közösen a kenyeret. Már kora délelőtt befütötték együtt a féltető alatti udvari kemencénket, amit még az édesapám épített föl. Van már vagy 60 esztendeje. Ehhez hozta szembe szomszéd asszony 2-3 köteg rőzsét mindig a hón alatt, még az igazi régi sváb viseletbe. És aztán neki láttak. Ő a rőzséjével járult hozzá ahhoz, hogy ő is nálunk süthesse meg a maga 2 óriási méretű, egy teljes hétre elegendő kenyerét. És amikor már elhalt a tűz buzgó ropogása, föl volt fűtve ez a kemence, és a kemence oldalába kotorták félre, amíg mindig izzó parazsat, édesanyám egy hosszú bevető lapátra, így hívták ezt a lapátot, németül svábul úgy hívták, hogy Backschießer, beszorgoskodták, a már kora hajnalban dagasztott, és már szépen megkelt, a tetején keresztel megrajzolt tésztát. Igazi rituáli volt ünnep. Mi gyerekek is ott lábatlankodtunk, mert a tésztában egy darab mindig le volt választva, ebből lett a lángos. Bocsánat, vacsora előtt vagyunk, szívesen emlegetem én is. Még egy kis tejföl is került rá. Ez az, mi gyerekek azt kaptuk meg először. Szóval a kenyér. Mi is Szent Misén, amikor áldozunk kenyeret, eszünk. Mi a kenyér? Az élet szimbóluma. Sőt, nem csak a kenyér, a buzát is úgy hívták a régiek, hogy élet, ahogy az Adi írta. Miért fáj neked az égő élet? Nem volt benne részed soha. Aztán a magyar néphagyomány, ami az embernek az eszébe jut a kenyérrel, a kenyérsütéssel kapcsolatosan. A növény, a termény maga is az élet szimbóluma volt, hiszen ezért hívták életnek. A belőle készült kenyér biztosította a család fönnmaradását. Olyan tisztelet övezte már a búzát is, hogy sok helyen imádkozva levetett kalappal vetették a búzát. Tudják ezt a néprajzosok. És az aratás után is hálát adtak érte, a terményért. Mert volt érzékük ahhoz, hogy nem csak ők az ügyesek, hanem Uram, bocsán, még a Jóisten is az. Hálát adtak érte. A marokszedő asszonyok a kévéket egyrészt praktikus okokból, meg a hála jeléül is fektették egymásra, ahogy mondták, ugye keresztekbe. Mert hát ajándék. Volt a régi emberben alázat is, nem csak kivagyiság és büszkeség. És ha leesett egy darab kenyér a földre, felvették, megcsókolták. Ki soha se dobták. Mennyire másként tudunk hozzáállni dolgokhoz. Mennyire flexibilis az emberi természet. Alakul így is úgy is hatások nyomán. Gondolkodik így is hatások nyomán. Érez így is hatások nyomán. De a kenyérhez, hogy visszatérjek, a kenyér nem csak a testet élteti, hanem bizonyos értelemben, hogyha már egy oltár kenyérről is beszéltem, a lelket is. Uram, bocsá, közösségbe gyűjtötte mindig is, ugye a kenyér, az embereket. Leültette őket egymás mellé, mint ahogy leültett minket is. Hála Istennek még ülni is tudunk, nem csak szaladni és rohanni. Leültette mindig is, az olykor túlságosan is serénykedőket. A túlzásokba is eső embereket, az étel, jelesül, és leginkább a régi ember főétele a kenyér. Mert úgy voltak a régiek is, mint ahogy mi is vagyunk, néha túlságosan zaklatottak is. Zaklatottságunk után aztán zaklatottá teszünk másokat is. Az asztal szimbolika, jelképezés, és rajta az étel, jelesül a kenyér, ugye elsőként elcsendesít. Mondták nekünk gyerekkorunkban, hogyha túlságosan járta a lepénylesünk az asztal körül, hogy az asztalnál nem beszélünk. Soha nem értettük. Miért? Mert hát a bensőségesség, az intimitás helye olyan szent hely. Uram, bocsán, megint, mint a hitvesi ágy. Elcsendesít. Persze jó alkalom arra is, hogy elmondjuk azokat a nagyon fontos dolgokat, hogy beszélgessünk, és természetesen. Minden esetre az asztalhoz le kell ülni. A másik mellé, vagy szembe vele, hogy találkozhassunk. Jó találmány. Jó találmányok az asztalok, és rajta a kenyér. Amint leültet bennünket ezekbe a padokba, minket is, vasárnaponként, ennek az asztalnak az oltár kenyere. Leültet többé-kevésbé rendszeresen minket is. hanem rendszeresen ülünk az asztal köré, az is egy jelzés, azt gondolom a másik ember felé, hogy a dolog nem komoly. Valaki azt kérdezte, mi lenne a családjainkból, ha csak akkor ülnénk asztalhoz, amikor éppen jól esik. Asztalhoz kell ülni akkor is, ha csak apámnak és anyámnak esik jól. Akkor is, amikor én a legszívesebben még pihennék egy kicsit. Mert az asztal az egy szent dolog. Vagy nem annyira fontos, hogy lekerüljünk egymás mellé? Kérdezi tőlem a kenyér ünnepe. És ha csak egyszer nem ülök le, mi baj lehet? Még nem baj. Ha már kétszer, talán még az se. És amikor már harmadszor, a negyedszerre se, vagy a távolmaradás lehetőségére, a másikról való megfeledkezésre tanítom már az eggyel is a többieket? Könnyen felmentjük magunkat. Az Úr napja, ami szintén egy asztal köré ültet bennünket, a Krisztustól kapott kenyér is ünnepet teremt. Ma már egyre többen vannak azok, akik, mert már kézbe vehető, egyedül néznek mozit. Ezt csinálja a félvilág. Egyedül néz mozit. Virtuálisak lesznek egyre inkább. Nem csak az egyházi, de a mindenféle közösségeink. A családjaink. Édesapám mondta egy nagy megelégedett sóhajtással egy átbeszélgetett vasárnapi ebéd után, nem fogom elfelejteni, vett egy nagy levegőt, annyit mondott sem, hogy hát ez nagyon jól esett. Nem az ételre mondta, hanem hogy 80-on túl is egy asztalhoz ültek, és szóba álltak vele azok, akik az élete értelmét jelentették neki, hogy szóba álltak vele, hogy egy asztalhoz ültek vele. Hát ez nagyon jól esett. Hányszor fájhatott neki, amikor nem voltunk ott neki. Jut az embernek az eszébe, nyilván mindig utólag. Ilyenek vagyunk. Petőfi is írta, nem szokták rögtön tudni idézni ezt a versét Petőfinek, Fekete kenyér a címe, így fogalmazott, a kenyérről, az édesanyja kenyeréről írta következőket. Az anyjának, az édesanyjának, miért aggódol lelkem, jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs idehazatán fehérebb kenyérrel él fiad. De semmi az, csak add elém, anyám, bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem, a fekete, mint máshol a fehér. Érett lelke volt ennek a fiatal embernek, aki már 26 éves korábban elköltözött, ugye ebből a világból el kellett, hogy költözzön. Bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér. Azt mondja a harmadik parancsolatunk a 10-ből, hogy az Úr napját szenteld meg, azaz ülj a kenyérasztala köré. Nem azt mondja, hogy csak minden másodikat. Nem azt mondja, hogy csak minden harmadikat. Az itteni egy kenyér arról is szól, hogy egy krisztusi családba tartozunk. Mégpedig úgy, ahogy a mi Krisztusunk, a mi Urunk gondolkodott erről a családról. Ugye ebben a családban, mint ahogy egy rendes családban az lenni szokott. Nincs olyan, hogy különb, meg még különb. Egyenlő és még egyenlőbb. Az igazi család a kenyérasztala körül az másmilyen. Az nem ilyen. Tudjuk mindannyian, mi is azt gondolom, hogy egyre kevesebb ilyen asztal van a világon. Lehet már csak a templomiak ilyenek, ahol nincs különb, meg még különb, egyenlő, meg még egyenlőbb. Vagy ha nem, hát legyenek azok. Amikor kisgyerek koromban kivette édesanyám, ezzel fejezem lassan be a kemencéből a frissen sült kenyeret, először az történt, hogy lesöpörte aljáról ugye a hamut, felül az ujja hegyével meghintette néhány csepp vízzel, ettől lett néha olyan ropogós és puha is, és mielőtt felszelte volna a kése hegyével az alján, még egyszer keresztel jelölte meg. Mert szent dolog a kenyér, ami leültet bennünket egy asztal köré. Ezt tudta a Jézus Krisztus is. Amikor még egyszer oda gyűjtötte, utoljára, nem először tette ezt, egy asztal köré, elárultatásának az estéjén az ő apostolait. Nem véletlen, hogy az oltári szentséget, az égi kenyeret is a mai napon, ahol nálunknál könnyebb megkerülni a templomot monstranciába, és úrmutatóba teszik. Kedves testvérek, harangszó már jelez, hogy lassan be kell, hogy fejezzem. Amivel teszem az az, hogy Krisztus azért gyűjtötte egy asztal kenyere köré, egy asztal kenyere köré a tanítványait, hogy megadják egymásnak és az atyának is a tiszteletet. Erről szólt az egész élete, hogy megtudhassák egymástól azt is, hogy számítanak. Mert nem csak testi éhség létezik, tudjuk ezt mindannyian, hanem létezik a lelki éhség is. Miért fáj neked az égő élet? Nem volt benned részed soha, mondta Adi. Fáj az is, ha nem tisztelik az életünket, de még mennyire? Krisztus önmagát kínálta táplálékul a kenyérben nekünk. Minden vasárnap meghív bennünket ide, az asztala köré ma is. Dunafalvára kirándultunk, nem tegnap, hanem az előző szombaton, és amikor asztalhoz ültünk, beszélgettünk. Megkérdeztem a résztvevőket, hogy ki hogyan érzi magát, ki hogyan van. És akkor egy férfi ember egyikük úgy fogalmazott, ő így mondta, az emberek között több kellene, hogy legyen az egymás iránti türelem. Hát amikor asztalhoz ülünk, akkor egymással is többek között türelmet is gyakorolunk, ugye? Ma van annak a kenyérnek az ünnepe, amit a Krisztus adott nekünk, az oltári szentség, az eucharisztikus kenyér ünnepe. Ő ezt így mondta, így tanította, ezt a gyakorlatot írjuk azóta is. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azt akartam mondani, hogy ne feledkezzetek meg rólam és egymáson sem. Úgy szeressétek egymást, mondta ezen a búcsú vacsorán, ahogyan én szerettelek titeket. És hogy azt is hozzátette, nem hagylak árván titeket. Ezt akarja úrnapjának az ünnepe is megtanítani nekünk? Ezt akarta elmondani, megtanítani Jézus nekünk. Azzal fejezem be, hogy talán nem túlzás ezen a mai ünnepen végül, az ünnep végén azt mondanom, és azt gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy nincs, vagy alig van szánalomra méltóbb látvány, legalábbis nekem, mint az asztalon felejtett keményé száradt kenyér, amely köré nem ülne senki sem.
cseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.